Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dallos Zoltán vagyok, és köszöntelek titeket a következő üzlet és utazás podcast epizódban. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez az üzlet és utazás fantázia név, ez nagyon jó, de hiányzik belőle egy elem, ami nem más, mint az egészség. Ugyanis mind az üzletet, mind az utazást, hát cseszhetjük, hogyha nem vagyunk egészségesek, és nem tudunk mondjuk emiatt utazni. A mai epizódban vendégem lesz dr. Roza Orsolya, gyógyszerész, illetve gyógynövénykutató, remélem jól mondom, de majd kijavít, akivel már több éve ismerjük egymást, és volt egy korábbi podcast epizód, kb. 2 éve, pont a járvány kirobbanása utáni hetekben, és akkor beszéltünk ugye immunerősítésről, mit lehet tenni ezekben a helyzetekben, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi történt Orsival az elmúlt 2 évben, akiről azt érdemes tudnotok, hogy funkcionális orvoslást tanul. Ránézek, hogy jól mondom-e, ami azt jelenti, hogy ugye a gyökér okokat keresi ez a tudomány, és nem csak a tüneteket kezeli, hanem az okokat. És nyilván mindenkit foglalkoztat, ugye, hogy mi a hosszú élet titka. Hát ugye lehet azt mondani, hogy nem szabad fiatalon meghalni, ugye az a titok. Na de szerinted mi a hosszú élet titka?
Hát lehet hosszan élni, inkább a nagy kérdés az, hogy mi a hosszú minőségi élet titka. Hát talán a legegyszerűbb visszanyúlni, hogy hol élnek hosszan az emberek. Ugye ott vannak az úgynevezett kék zónák, ahol nagyon hosszú ideig is egészségesen élnek az emberek, és ott azért föl lehet fedezni néhány közös dolgot, tehát benne van a napi életükben a mozgás, de benne van a pihenés is, tehát nem csak az van, hogy edzünk és dolgozunk és mozgatjuk a testünket, hanem van, hogy esetleg délután lefekszenek pihenni, megvan a 7-8 óra alvás. Általában vagy szoros közösségi életet élnek, vagy benne van a mindennapjukban az imádkozás, ami a meditációnak végül is egy formája, illetve kevesebb kalóriát is esznek, és itt jön be szerintem az, hogyha tényleg arra gondolunk, hogy mi az, amit megtehetnénk a hosszú életért, akkor kezdjük az étkezéssel. Ugyanis talán az, ahol a legtöbbet meg tudunk tenni, főleg a mai világban, mert nagyon elcsúszott a táplálkozásunk a nyugati típusú étrend irányába, úgyhogy ez az, ahol igazából nagyon sokat tehetünk.
Szerintem az elején, hogy mit is jelent ez a funkcionális orvoslás, hogy jött ez neked, mit tanultál, ugye pont 2 éve, amikor volt az előző podcast epizód, akkor mondtad, hogy elkezdtél egy nemzetközi tanfolyamot ezen a területen. Mit jelent, hogy kell ezt elképzelni?
Igen, ezt Amerikában végeztem a tanfolyamot, funkcionális gyógyászat vagy orvoslás, és igazából, hogyha 2-3 főbb jellemzőit elmondám, az egyik, amit te is említettél, a gyökérok keresés. És ez engem azért is nagyon megfogott, mert valahogy egyetemen se gondoltam arra, hogy mi is van az ok mögött, vagy a diagnózis után milyen kérdéseket kell föltenni. Mert a mai gyógyászatban nagyon sokszor van az, ugye, hogy elnevezzük a betegséget, és utána gyógyszereljük, de igazából akkor kéne elkezdeni még tovább kérdezni, hogy de mi van mögötte. Mert hogyha egy példával élek, hogyha folyik mondjuk a csap, és az elő elárasztja a fürdőszobát, azt ha nézzük a konvencionális gyógyászatot, akkor elkezdi föltörölni a vizet, és amit megpróbál a funkcionális gyógyászat csinálni, hogy elzárja a csapot. És hogyha pedig még inkább gyakorlatiasabb példát mondok, ott van a síbó, egyre több embernek van ezzel problémája, ez a kontaminált vékonybélszindróma, nagyon sok ember szenved puffadástól, különböző gyomor-bélrendszeri panaszoktól, sokan még nem is tudják, hogy ez síbó, de amit látok, hogy az történik, hogy ilyenkor kapnak antibiotikumot, mert ugye fölmennek a bacik a vékonybélbe, ahol nem kéne ott lenniük, és ezért okoznak problémát, úgyhogy kapnak antibiotikumot, aztán probiotikumot, és utána jól vannak 3-4 hónapig, de nem kezelték azt, ami miatt kialakult. Tehát ilyenkor föl kell tenni a kérdést, hogy milyen a pajzsmirigy működésem, milyen a bélmotilitásom, esetleg magnézium hiány vagy endometriózis, tehát nagyon sok minden állhat a hátterébe, és minden ember más. És itt jön be a másik nagy pozitív tulajdonsága a funkcionális gyógyászatnak, hogy személyre szabott. Tehát nem van egy betegség, akkor rögtön ezt adom. Erre volt is egy felmérésem, úgyhogy hány másodperc után szakítja félbe az orvos a beteget, amikor elkezdi mondani a saját kis történetét, és átlagban ez 17 másodperc. És ez azért is van, mert túlterhelt tényleg az egészségügy, és tehát az orvosnak is, hát kim van a rengeteg beteg, mindenkin segíteni kell, tehát hogy egyáltalán nem őket akarom ezzel rossz fénybe rakni, hanem éppen ezért más a funkcionális gyógyászat, mert ott fölteszik a kérdést, hogy nem az van, hogy az Ady Endre utcában lakik egy beteg epehólyag, hanem az Ady Endre utcában lakik Szabó Imre, akinek van egy epehólyag problémája, de emellett ilyen és ilyen élete volt, ezeken keresztül ment, és ez az egész kép hogy járult hozzá, hogy kialakult az epehólyag problémája. Ami egy rettentő szimpatikus és praktikus hozzáállás. Például, hogyha azt nézzük, hogy volt egy ismerősöm, akinél pont, hogyha már a síbó volt, ott pont a saját története járult hozzá, hogy rájöttünk, hogy az endometriózis lesz a hátterébe a betegségének, mert megnéztük, hogy mi történt az elmúlt x évben, mikor volt utoljára jól. És onnan szépen, ahogy visszavezettük, ha nem tudtam volna a történetét, soha nem jövünk rá. Tehát, hogy ezért fontos meghallgatni, hogy mi is van vele, és ki is ő igazából.
Illetve a klasszikus orvostudományban, vagy hát ahova ugye járunk, hogy külön van, nem tudom, szemész külön van, belgyógyász külön van, kardiológia, minden területre, hogy ugye ezek ugye annyira nem kommunikálnak. Tehát ezek szigetként vizsgálnak téged, ha jól értem.
Igen, ezt úgy is szokták mondani, hogy siló szemlélet, ugye, hogy vannak a silók, és csak arra fókuszálnak. Viszont a funkcionális gyógyászat az rendszer szemlélet. Tehát amikor van egy mátrix, oda kell felvezetni a tüneteket, és ott is úgy van, hogy van 7 fő csomó, úgymond, és abban benne van a védekezés, az az immunrendszer, akkor ott van az emésztőrendszer, ott van a kommunikáció, ami a neurotranszmitterek, hormonok, ott van a struktúra, a detoxifikálása, az energia, tehát ott vannak ezek a csomók, és igazából ezt azért is hívják mátrixnak vagy hálónak, mert ha az egyiket meghúzod, akkor mozdul a másik is. És nagyon fontos, hogy például ezt nem csak egyszer kell felvenni a beteggel, hanem ahogy változnak a tünetek és kezeli az ember őket, úgy utána még egyszer fel kell venni, hogy megnézd, hogy és akkor most hogy néz ki. És ráadásul nagyon széles körű, tehát nem az van, hogy, és ez nagyon-nagyon szimpatikus, főleg gyógyszerészként találkozok mindennel, amikor valaki csak szintetikus gyógyszert akarok. Bármi bajom van, rögtön csak adjanak egy gyógyszert, van, aki csak gyógyszert ne. Tehát szeretnék csak valami gyógynövényt. Akkor van, aki azt se akar egyáltalán, hanem csak valami olyan alternatív gyógyászat, amikor nem kell bevennem semmit.
És mondjuk étrenden változtatni?
Vagy akár ezotéria, vagy valaki csak az étrend. És ezért imádom ezt, mert ott van, hogy belenéz abba, hogy mit eszünk. Tehát nagyon-nagyon erőteljes hangsúly van a táplálkozáson. Megnézi, hogy hogy alszunk, milyen stressz szinten van, milyenek a kapcsolataink. Mert sokszor nem is gondolnánk, de óriási kihatással van a szociális kapcsolatok, és a szeretet, és ezek a belső dolgok, arra, hogy mennyire leszünk betegek. Pont most olvastam egyet, hogy megfertőztek náthával embereket, és megnézték, hogy kinek mennyi közeli kapcsolata van, és azok, akiknek a legkevesebb közeli szoros kapcsolata volt, azoknál négyszer többször jöttek elő a tünetek. Tehát a megfázásról is ez szerepet játszik. És ott arra is hangsúlyt raknak, már gyerekkortól, tehát születés előttől kezdve kikérdezik a beteget, hogy megnézzék, hogy milyen hatások érték. Mert mondjuk, ha nagyon visszanyúlunk az, hogy ha császármetszéssel vagy vaginálisan született valaki, ez befolyásolja a diabéteszt, az elhízást, a cöliákiát, tehát nagyon sok mindenre utána nagyobb esélyünk lehet.
És hogy kell elképzelni egy ilyen folyamatot? Tehát, hogyha hozzád vagy hozzátok fordul egy funkciós orvoshoz, fordul egy beteg, mit tudom én, fáj a lábam, fáj valamim, hogy indul egy ilyen folyamat, hogy tudjátok ezeket úgy igazán feltárni, mik azok a vizsgálatok, amiket mondjuk érdemes elvégezni, mennyire kérdezett ki, tehát hogy kell elképzelni a folyamatot?
Hát semmiképp se 17 másodpercet hagyunk a betegnek, hanem hagyni kell, hogy elmondja tényleg a történetét. Tehát, hogy egy másfél óra körülbelül, és akkor tényleg végigmegyünk.
Csak a felmérés az első.
Igen, az első, az hosszabb azért. És akkor onnan, hogy a szülőknek milyen baja volt, és utána neki milyen volt az élete, tehát bármi egészséggel vagy lelki dologgal kapcsolatos dolgot, hogy elmondjon, azt egy úgynevezett timeline-ra, tehát egy idősíkra fölvezetni, és azt utána átvezetni erre a mátrixra. És úgy összefüggésében sokkal jobban látja az ember. És akkor utána jön az, hogy lehet teszteket kérni. Magyarországon ez nagyon nehéz. Egyrészt már nincsenek olyanok, mint az USA-ba. Tehát egy mikrobiom vizsgálat rettentő sokat tud segíteni, de nem csak a mikrobiom, hanem a funkcionális, tehát a működése a gyomorbélrendszernek, azt is székletvizsgálatból. Tehát látod, hogy mennyire működnek az emésztőenzimek, vagy abból, hogy milyen anyagok termelődnek, mit találsz a székletbe, abból sok minden következtetést le lehet vonni. és tudom, hogy Németországba sokszor küldenek ki mintát, de az se olyan széles körű, mert ott van egy cég, tehát egy magyar cég, aki kiküldi a német cégnek, de az se itthon van Magyarországon, de még ez a vizsgálat se olyan széles körű, mint amit én kint tanulok. Vagy hogyha vesszük a környezeti toxinokat, nagyon nagy behatással vannak, erről külön podcastot lehetett csinálni, nagyon nagy behatással vannak az emberi szervezetre. Most, hogyha csak pár példát mondok, a PCOS, ez a policisztás ovárium szindrómás nők vérébe magasabb a BPA, ami rászokott lenni ugye a műanyag üvegekre, hogy BPA-mentes. Tehát a BPA magasabb a vérükben, mint a nem PCOS-es nőkében. Vagy ott vannak a ftalátok, lemérték, itt is van egy csomó talált a levegőbe, ezek műanyaglágyítók, és azt is fölmérték, hogy ennek a koncentrációja összefügg, hogy az aszmás allergiás gyerekek előfordulásával. Tehát ezeknek a környezeti toxinoknak, hogy fölmérjük a szervezetbe a szintjét, erre ott olyan gyönyörű panelvizsgálatok vannak, amik persze drágák, viszont itthon én még nem találtam, és nem elérhetőek. És nagyon jók ezek, nagyon jók a diagnosztikák, hogyha megvannak, és ezek a nagyon high-tech vizsgálatok, de pont van egy doktor, aki igazából az egyik elindítója volt az én érdeklődésemnek, dr. Terry Walsh, aki szklerózis multiplexbe szenved, már tolószékbe volt, és igazából életmódbeli változtatás volt az. Addigra az összes jó gyógyszert, meg minden legújabbat kipróbáltak rajta, de csak romlott, és fél év múlva már biciklizett. És amúgy ő az egyik tanár ebbe az intézetbe, és ő mondta, hogy jelenleg ő veteránokkal dolgozik, akik anyagilag nincsenek ott, mert azért ott is hát fizetni kell a tesztekért, tehát az étrendkiegészítők, amiket lehet ajánlani, ezek néha nagyon drágák, nem engedhetik meg maguknak, és azt mondta, hogy ennek ellenére is csak életmódbeli változtatással nagyon jó eredményeket ér el. Tehát, hogy nem kell attól se kétségbe esni, hogy még nem tartunk ott, hogy ilyen vagy olyan tesztet tudjunk rendelni, vagy egy csomó kiegészítő még nem elérhető itthon, mert ezt úgy hívják, hogy az alacsonyan lógó gyümölcs, low hanging fruit, ezt kell először leszedni, abszolút. És ez az életmód.
Hogyha megnézzük, ugye kezdjük akkor ezzel a felméréssel, ugye, hogy hol tartunk most, és megnézzük az embernek az állapotát. Egyrészt szerinted mikkel érdemes kezdeni, mondjuk az általános ilyen, mint egy laborvizsgálat, vizelet, amit mondjuk tényleg itthon is elérhető, az így mire elég, milyen gyakran érdemes, mivel kezdje az ember, hol kezdje, illetve hol van az a határ, ami és már erről beszéltünk a felvétel előtt, ami indokolt, tehát hogy ne forduljon át az egész egy ilyen hipohondriába vagy paranoiába, hogy úristen, akkor én most nem tudom, havonta vizsgálgatom magam, tehát hogy hol van ennek egy ilyen egészséges egyensúlya, de hogy mégis én tudatos legyek ebbe az egészbe, és miket érdemes mondjuk figyelni.
Mondjuk szerintem érdekes lehet egy székletvizsgálatot végezni, amiben ott van a bélflóra összetétel, és megnézni, hogy ez hogy is áll, és azért ezekben a tesztekben, amikor az ember megkapja az eredményt, még önmaga is tudja értelmezni, mert nagyon jó magyarázatok vannak, hogy ez ebből több van, és ez ezt jelenti, és mondjuk ebből nem kéne, hogy ennyi legyen, és a többi. Tehát ez érdekes olyan szempontból, hogy lehet, hogy valaki teljesen jól érzi magát, és meglátja, hogy a bélflórája az nem a legjobb. És
azért is kell ezzel kezdeni, mert hogy ott van az immunrendszerünk, a belegben épül fel?
Hát az immunrendszerünk 60%-a ugye ott van, meg hát a bél, ez nekem úgy tetszett, hogy az egyik doki mondta, hogy ő amikor elkezdte, hát 2010-ben kb. 80-90 cikk volt a bélflóráról, 2020-ban 6000. Tehát, hogy nagyon megugrott ugye az érdeklődés az irányába, és régen úgy azt gondolták, hogy vannak az emberek, és egy kis dobozba hordozzák a pár bacit, ami bennünk van. Na most ez inkább úgy néz ki, ma már azt emlegetik, hogy egy szuper élőlény vagyunk, akik egymással ugye együttműködve tudnak működni. Mert például az anyagcsere teljesítménye a mikrobiomnak, az nagyjából egyenlő a májunkkal. Tehát, hogy amikor a bélflórára gondoljunk arra, hogy ez az egy szervünk. És még talán akkor is keveset mondtunk, mert nagyjából a sejtjeink több mint fele ott van, 2 kiló, hogyha már csak más súlyra is elég nehéz. Tehát rengeteg dolgot csinálnak tényleg az anyagcserétől elkezdve a vitamintermelésen át, vagy hogyha egy érdekesebb példa, az ösztrogén, amikor lebomlik, és már távoznál a szervezetünkből, hogyha vannak olyan bacik, amik olyan dolgot termelnek, amik így levágják az ösztrogénről azt a cuccot, ami kikísérné. És így az ösztrogén szépen visszamegy, ami viszont megnöveli a mellrákockázatát. Tehát ezt is mondjuk nagyon érdemes nézni, hogy ebből hogy állunk. mennyi van ebből az anyagból bennünk. Úgyhogy ezért például egy székletvizsgálat nagyon érdekes lett. Mindenki azért menjen el évente, fél évente egy rutin laborra, amit mondjuk érdekes nézni a GGT, mert ezt úgy is szokták nevezni, hogy olyan, mint a füstjelző. Tehát, hogyha a gyulladás a tűz, akkor a GGT az, ami jelez, hogy tűz van.
Igen.
Mert nem specifikus, viszont hogyha a szervezetünk egy picit jobban megvan terelve gyulladásügyileg, akkor az megemelkedik. És például, amikor én életmódot váltottam, nem voltam amúgy kint a határértéken, 50 valameddig jó, nekem meg 40 körül volt, de most 7. Tehát, hogy az is egy jó jelzőérték. De én ennél tovább azért nem mennék, mert akkor tényleg mindig találni fogunk valamit. Tehát a másik nagyon jó diagnosztikai módszer, amikor nézik a májenzimeinket, hogy abból nagyon sok fajta működés van, valakinek gyorsabban működik, például, hogyha valaki kávét iszik, és az, ami lebontaná a koffeint lassabb egy picit, akkor ő az, aki megissza, és még este is pörög. Én ismerek ilyet. Tehát ő mondjuk ne igyon sok kávét, és itt jön be megint a személyre szabottság, mert hogyha megkérdezik, hogy és a kávé egészséges-e?
Attól
függ, mert ezt is nézték, hogy az, akinek ez a bizonyos enzime alul működik, ott a szívérendszerének ez nagyon nem jó, akinek normálisan működik, annak tök jó. Tehát, és lehet ezekre az enzimekre megnézni, hogy én most milyen metabolizáló vagyok, nekem ez hogy működik, és úgy is fogunk valamit találni, ami eltér. És van, amikor ez releváns, és ezért jó, hogyha van egy funkcionális orvos mögötte, aki megnézi, hogy tényleg ez most fontos, vagy nem, mert így is úgy is lesz, amit találunk, és hogyha arra így rágörcsünk, hogy úristen, ez mit jelent. Tehát lehet, hogy pont semmit.
Ami nagyon érdekes még szerintem, hogy így egyrészt tényleg mit tudunk tenni mondjuk a prevenció érdekében, vagy tényleg hogy tudjuk így az immunrendszerünket jól erősíteni. Van-e olyan általános érvényű jó tanács, amit még akár ilyen személyre szabott vizsgálat nélkül is mondjuk tudsz mondani, ami általános érvényű, akár ezekben az elvekben?
Abszolút, tehát a legelső...
Főleg így ebben most ugye 2022 eleje van, tehát ebből a járványból reméljük, hogy most már jövünk ki lassan, de ugye az elmúlt két évben mindenki ezzel foglalkozott, hogy most elkom a vírust, nem kapom el a vírust, ha igen, akkor hogy fog reagálni a szervezetem, számít az oltás, nem számít az oltás, és ugye kb. Két éve mindenki ennek a szakértője lett, és mindenkinek van véleménye, ahogy látott az immunerősítést úgy általánosságban.
Hát talán... Ha lehet ilyet mondani, hogy jó oldala a koronának, mert ezt így talán nem mondanám, de hogy inkább azt mondom, hogy ez a járvány rávilágított arra, ami szerintem eddig sokan nem tudtak, hogy mondjuk az elhízás az nem esztétikai probléma, az egy betegség. Ott egy nagyon magas szinten működnek gyulladásos folyamatok, és teli vagyunk mindenféle gyulladásos anyaggal, és emiatt kevesebb lesz az esélyünk a túlélésre. Ez szerintem nagyjából úgy mindenkinek most átment, hogy az elhízott, a diabéteszes, a magas vérnyomásos, ezeket nevezhetjük sok mindenképp, de ami mögötte van, az a gyulladás. Tehát mondjuk, amit megelőzésként lehet csinálni, hogy mondjuk a gyulladásos szintet levisszük. Kezdjük ott egészséges testsúly elérése, másrészt pedig amit bevisszünk, mondjuk, ha egyszerűen akarjuk kezdeni, feldolgozott ételeket lecsökkenteni. Ugyanis a feldolgozott ételek, múltkor olvastam, hogy 10%-kal, hogyha növeljük a feldolgozott étel bevitelt, akkor 12%-kal nő az esélyünk a szív- és érrendszeri megbetegedésre. És akkor fölmerül a kérdés, hogy mi az, hogy feldolgozott.
Szinte minden az kb.
Igen, amit, tehát hogyha bemegyünk a boltba...
Amit készen kész igen, kaját kapsz.
Igen, vagy hogyha megnézzük a címkét. Aha. Tehát vannak ilyen ökölszabályok, hogy ne legyen benne 5-nél több, vagy hogyha megnézzük az összetételt, akkor nézzük meg, hogy ebből van-e otthon a konyhába. Tehát nem hiszem, hogy kinyitjuk a szekrényt, és ott a poliszorbát 80. Tehát ez már egy jó mérce, és amúgy pont a poliszorbát 80 volt, azt hiszem az, amit állatkísérletekben néztek, és ezt etetve az egerek jobban elhíztak. Mert ezek is a bélflórára hatással vannak, és a bélflóra meg az energiaháztartásunkat abszolút befolyásolja. Tehát minden, ami feldolgozott étel, azt, tehát főzzünk otthon.
Meg amit nem értek a címkékbe, az akkor nem biztos, hogy jó.
Főzzünk otthon, vagy hogyha ránézünk az ételre, akkor fölismerjük-e, hogy azok micsodák, vagy hogy fölismerni ezt mondja egy 1900-as években élt embert, hogy mi az, ami ott van. Tehát, hogy így ezzel el is döntjük, hogy valami feldolgozott-e. Ez elsősorban. Másrészt zöldségek. És ezt most tapasztalom, hogy amikor azt mondom, hogy együnk sok zöldséget, akkor mindig azt hallom, de én nagyon sokat eszek, és akkor megkérdezem, hogy mit. És akkor kiderül, hogy ez a uborka paradicsom reggelire, és utána az esti szendvicshez is uborka paradicsom retek. Na, hát itt a próbáljunk enni a 7-8 adagnyi, hát egy adag az mondjuk egy marék zöldséget, azért az ennél jóval több, és itt jön be, hogy ugye az étel az információ, nagyon-nagyon fontos, hogy az, hogyha megeszünk valamit, hiába ugyanannyi a kalóriája a cukornak, meg a nem tudom én, a cukininek, más lesz a hatása. Tehát hatással van a hormonrendszerünkre, mert valami, hogyha megemeli az inzulint, vagy az inzulinra hatással van, azután a hatással lesz az ösztrogén szintünkre, akkor hogyha nézzük a méregtelenítési folyamatokat, hogyha brokkoli csírát eszünk, akkor képes a méregtelenítésünket optimalizálni. Tehát a Gilbert kórosoknál nézték, hogy ők, ahogy ebből többet ettek, nekik egy ilyen méregtelenítési problémájuk van, segítette azt a génhibát, tehát ami neki lassúban működött az egyik ilyen májenzime, és azt fölpörgette, hatással van tényleg mindenre. Tehát amikor mi eszünk valamit, az a kérdés, hogy toxikus információt viszünk be, vagy egészséges információt. Tehát mindig így mérjük fel, és azért én csak azt szoktam mondani, megint csak ökölszabály, ha ránézünk a tányérunkra, legyen fele zöldség. És minél színesebb. Tehát, hogyha színt látunk, az általában valamilyen fitonutriens, ami nekünk nagyon jó. Elég, hogyha ennyit megjegyzünk, antioxidáns, gyulladás csökkentő, segíti a működésünket, úgyhogy minél színesebb legyen a tányér. Együnk sok magvat, minél kevesebb édességet, ami tudom, nagyon nehéz, de az az érdekes, hogy ahogy lecsökkentjük, annál kevésbé kívánjuk.
Ha már a táplálkozást említed, meg a színes tányérokat, meg zöldségeket, ugye nagyon sok diéta, táplálkozási irányzat van, étrend, biztos, hogy van olyan, ami inkább divat, inkább hype van körülöttem, de nyilván mindegyiknek van valami tudományos alapja azért. Itt most akár paleo, ketogén, vega, vegán, szénhidrát csökkentett étrend, tehát hogy ezeket a hogy látod, és hogy mi az, ami alapján valaki eldönti, hogy akkor mi az, ami most neki megfelelő, vagy van-e olyan egységes, vagy közös metszete ezeknek a diétáknak, amit érdemes követni?
Amúgy szerintem nagyon bajba van a laikus ember, amikor a tudományra akar hallgatni, hogy mit is egyen, mert hogy ugye a tojás egyszer jó, aztán nem jó, aztán a zsír nem jó, aztán most megint jó, hogy akkor most tényleg mi az, mit kell csinálni. És van egy közös kedvencünk, dr. Mark Hyman.
Ajánlottad azóta. Azóta követem, igen.
Igen, ő egy funkcionális orvos, és ő mondta, hogy egyszer hallgatta két kollégájátnak a vérre menő vitáját, az egyik paleo volt, a másik pedig vegán. És akkor ő ott akkor jött rá, hogy igazából az alap dolgokban ők megegyeznek, csak abban nem, hogy honnan viszik be a fehérjét. És ő ekkor jött a pegan diet, vagy pegán diétának, vagy inkább étrendnek az ötletével, és én ezzel nagyon tudok azonosulni, mert nem szigorú, ad alternatívákat, mert alapvetően mondjuk nem javasolja a tejet, de azt mondja, hogy ha mégis szeretnénk, akkor inkább a kecsketejet. A vegánból és a paleóból is vesz át, tehát míg a vegán ugye húsmentes, ő azt mondja, hogy de szükség van a húsra, de nem kell annyit enni, tehát annyira nincs szükség, mondjuk néha a paleó az nagyon húshangsúlyos tud lenni, tehát valamennyi hús legyen, de az a hús, amit eszünk, az akkor legyen ilyen regeneratíven nevelt tehenekből, akik ott legelésznek, és itthon szerintem nem elérhetőek, és jó drágák kint is, de hogy akkor legyen minőségi húsból, vagy legyen vathús, aminek picit más az összetétele. Aha. Vagy a vegánból ugye átemeli a sok zöldséget, de a paleóból hozzáteszi, hogy a glutént kiveszi. És így rakja össze a vegán diétát, ami egy teljesen jól ehető és fogyasztható étrend. Pont most vettem meg amúgy, vagy most kaptam meg a könyvét, úgyhogy majd arról most akarok megvan. Is írni is majd utána. Úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy ne legyünk nagyon szigorúak magunkkal, mert az egyik legnagyobb baj a diétákban szerintem, vagy az étrendekben, hogy büntetjük magunkat, amikor eltérünk tőle. Na és az megint csak nem jó a szervezetünknek, hogyha azt érezzük, hogy de ezt most elrontottam, és nem így kellett volna, és nagyon rágörcsölünk valamire. Előbb-utóbb úgy is ráállunk, meg a szervezetünk is rááll. és hiányolni is fogja, hogyha nem úgy táplálkozunk. Ez tök érdekes, hogy átváltozik az is.
Csak kérdés, hogy tudunk erre hallgatni meg, hogy most tényleg inkább elvi okokból vagyunk vegák, vegánok, vagy ténylegesen a szervezetünkre rehallgatunk.
Vegánnak lenni is lehet egészségesen és nem egészségesen. És ezt nézték vizsgálatokban is, hogy úgynevezett egészségtelen vegán étkezést raktak a résztvevőkre, ami azt jelenti, hogy ezek a vegán sütemények, meg egyéb erősen szénhidrát terített dolgokat ettek. A másik vegánok meg a nagyon egészséges vonalat képviselték, és az egészségtelen vegánok pont olyan rossz eredményeket hoztak a végén, mint a nyugati táplálkozású étrendet folytató.
Hát ez is lehet jó meg rosszul csinálni akkor.
Igen. A vegánnal igazából amire kell figyelni, hogy ott érdemes mondjuk nézni B12 vitamin szintet, érdemes nézni, hogy milyen a vasellátottságunk. Tehát ott pár dologra kell figyelni. Hát az omega-3-at nehéz bevinni, amire viszont nagyon nagy szükségünk van, de lehet azt is nagyon jól csinálni, de az kutatást igényel. Tehát az nem az, hogy ismerek valakit, aki azt mondta, hogy vegán lesz, és lényegében csak salátát evett, és pár hét múlva összeesett. Tehát nem lehet így. És ezért nagyon tetszik ez a pegán, mert sok mindent megenged, meg nagyon... Finom. Tehát tényleg, mert süteményeket is lehet úgy csinálni, hogy jó legyen.
Azt akartam kérdezni, hogy neked mondjuk hogy változott így a táplálkozási szokások, tehát amióta ezzel így foglalkozol, és így kutatod, meg tanulod, mondjuk neked hogy néz ki egy ilyen tipikus napi, heti étrend, miket fogyasztotok?
Hát amit most én amire nagyon figyelek...
Mennyire nehéz így bevásárolni? Mennyire nehéz erre odafigyelni, mondjuk mennyi plusz energiát igényel, vagy egyszerűen ez is csak szokás kérdése?
Hát amit most próbálok bevezetni, igyekszek jobban a bio irányába elmenni, főleg ugye a vegyszer, hogy kevesebb kerüljön rá, mert igenis annak van befolyásoló hatása a szervezetre, úgyhogy drágább tud lenni az ilyen étkezés. Nagyon figyelek arra, hogy sok zöldség legyen. Tehát, hogy a párom eleinte alig evett zöldséget, de most már teljesen ő is átvette a szokást, mindig, hogyha reggeli van, egy tálat teljesen megpakolok zöldséggel, és akkor mellette ő tehet kenyeret vagy virslit, amit szeretne, de el kell, hogy fogjon a zöldség.
Ehet virslit? Virslit belefér ebbe a gondolatmenetbe?
Igen, mert ez egy út. Ez nem kedről szerdára történik.
Nem fekete-fehér. Aha.
Tehát én 10 évvel ezelőtt nem ettem nagyjából semmilyen zöldséget, és most mindent nagyon szeretek nagyjából, tényleg. Figyelek arra, hogyha például csinálok egy smoothie-t, minden héten legalább kétszer azért van smoothie, hogy azt úgy állítsam össze, hogy egyrészt belerakok olyan dolgokat, amit amúgy nem szeretek, de nagyon egészséges, erre nagyon jó a smoothie, meg tényleg akkor legyen benne fehérje, legyen benne zsír, legyen benne fitonutriens, nagyon színes, és akkor legalább kétszer tényleg ez a reggeli.
Mit mondasz erre pár példát? Mi az a fitonutriens, és miért jó? Igen, említetted a színes pányérnál.
Igen. Tehát a fitonutriens azok az anyagok, mert ugye, hogyha zöldségre, gyümölcsre gondolunk, akkor vitaminokra gondolunk meg, nyomelemekre. Ez minden más. Flavonoidok, ezek a polifenolos anyagok, amik benne vannak. Ők nagyon például említettem, hogy a méregtelenítésben a bizonyos enzimek működését tudják segíteni. Tehát erre is képesek, vagy beindítják a szervezetünkbe a saját antioxidáns termelésünket. Tehát ők maguk is antioxidánsok, de a gyulladáscsökkentő anyagaink termelését sikerül miattuk beindítani. Úgyhogy nagyon sokszor a smoothie-ba belekerül a brokkoli csíra, belekerül a lemmag daráva, mert amúgy egészben is jó úgy a bélmotilitásnak, csak az anyagok nem nagyon jönnek ki belőle. Kerül bele színek miatt legyen benne egy kis cékla. Néha, hogyha marad ki valaminek a szára, mondjuk karfiolszár, én azt is beleteszem. Mindig kerül bele banán, mert azért még az édest azt kívánja az ember, meg áfonya, az megint csak gyümölcsök közül egy úgymond szuper élelmiszer. És zöldte az alapja.
Gránátalma nagyon is erősebb.
Igen, gránátalmalé. Csak azzal nem, azt amúgy nehezen iszom meg, de azt szoktam venni, és akkor fél egy deci is már meghozza a hatását. Amúgy olyan gyönyörűen látszódott, amikor, ezt amúgy pont Márkányban mesélte, hogy bizonyos bacik szeretnek bizonyos ételeket. Na és az Ackermannsia mucinifilia, ez a diabéteszben elég alacsony szinten van, tök sok jó hatása van a szervezetre. Na ő például imádja a gránátalmalevet. Tehát, hogyha azt valaki rendszeresen elkezdi inni, akkor ő úgy fölerősödik. Tehát, mint hogyha a kedvenc ételét küldenék.
És ez az a baktérium?
Az anyagcserébe kedvezően befolyásolja, tehát nem hiába a diabéteszben alacsonyabb. tehát ez ilyen cukor és egyéb anyagcsere. Úgyhogy, ezt is szoktam, és akkor azt... Tehát van olyan dolog, amit még nem szerettem annyira meg, de az az érdekes, hogy a végén megszeretem. Mert mondják ezt őszintén, szóval soha nem néztem utána, de hogy amit elkezdesz enni, ugye azok a bélbacik megnőnek benned, fölszaporodnak, és utána ezért fogod azt kívánni. Tehát, hogy kihat arra, amit kívánsz.
Még egy gondolat itt a táplálékhoz, főleg itt a, most nem is csak húsok, zöldségek, bio, GMO-mentes, mit tudom, tényleg mindenféle, itt is ilyen irányzat van, meg az átlag ember számára szerintem tényleg nehezen érthető információk vannak, hogy itt is mi mit jelent, mire kell figyelni, mondjuk tényleg az, hogy van egy GMO-mentes, nem tudom, csirkemell például, amit dupla annyiba kerül nagyjából, vagy kicsit többe, hogy ténylegesen azt fogyasszuk, vagy a normál húsokkal is jók vagyunk, vagy a halaknál van ugye az, hogy milyen minősítő van egy tanúsítás, hogy ugye hol, milyen módon halásszák őket, tehát hogy tényleg érdemes erre ennyire odafigyelni, ennyire számít?
Igen, ott van egy pár vizsgálat, ahol ezt már nézték, hogy igenis számít, tehát hogy a vegyszer, hogyha tényleg jól van címkézve, mert hallottam már azt is, hogy valaki megveszi meg, nem tudom én, de azért külföldön, hogyha
tételezzük
valami
fel, hogy tényleg az van benne, igen.
Tényleg bio és tényleg csökkentett vegyszertartalom, erre egy nagyon jó példa. Új-Zélandon a glifozát az egy nagyon sűrűn használt peszticid, és sajnos nagyon sok megfigyelték, hogy amit minél többet használunk, egy csomó krónikus megbetegedés is nő, autoimmun megbetegedés és a többi. Ez még nem okokozati, de ez még csak egy megfigyelés. De például ismerősöm, aki kiment Új-Zélandra, világéletében gyomorbélrendszeri problémái voltak, abban a 2 évben nem. És mondta, hogy találkozott más ilyennel is. És ő amúgy most el is kezdett csak bio dolgokat venni, és érezhető volt a különbség. Tehát, hogy fontos lehet, főleg az arra érzékenyeknek erre figyelni. A GMO-nál megint az jön be, hogy például ha valaki szójás dolgot, például egy vegán, aki tofut eszik, fontos, hogy amit vegyen tofu, az GMO-mentes legyen, és azért, mert a GMO-s szóját az glifozáttal kezelik. Tehát, hogy ezek összefüggnek, és onnantól kezdve az ugye rajta van azon a szóján, és abból készül, és hogyha ilyen letetik a csirkét, és nem tudom mi, tehát itt jön be a
minden
GMO.
Összefügg mindennel akkor.
Igen, úgyhogy hát persze az a legjobb, hogyha kint kapirgálnak, és behozok egyet vasárnap délbe, de ezt nagyon kevesen tehetik meg, de amúgy egyre jobban elterjedt Magyarországon. Látom, piacon is már, hogy ki van téve, hogy bio, és...
Még egy ehhez kapcsolódó, ez a ugye ketogén diéta, alacsony szénhidrátos, de zsírban dús diéta. Tehát mit érdem, engem ez nagyon-nagyon foglalkoztat, és én így figyelgettem magam, mert kísérletezek elég sokat tényleg, hogy milyen hatása van az energiaszintemre, mi van akkor, hogyha nagyon sok szénhidrátot eszek, vagy nagyon keveset, de inkább zsírosabb dolgokat, hogy itt is mit kell tudni erről az irányzatról? Mit jelent az, hogy ketogén diéta? A szénhidrát hogy játszik szerepet ebben az egészben, és mire figyeljünk ezzel kapcsolatban?
Hát a ketogénnak is több fajtája van azért. Van, ahol akár 90% is a zsír, amit bevisznek, de azt hiszem a legalacsonyabb az 70, és akkor a maradék az megoszlik a fehérje és a szénhidrát között.
Ez azt jelenti, hogy hús, hal, zöldség nagyjából, nem?
Nem is annyira körülbelül hús, zsír. Tehát avokádó, és tojás, és bacon, és tehát a zsírt zsírral. Viszonylag kevesebb a zöldség is, és viszonylag kevesebb a hús is, mert hús meg fehérje. Uh-huh. Tehát a zsír van. Tehát vannak ilyen MCT olajok, amit lehet inni, hogy így elintézik a kalóriát is, meg bevitték a zsírt. Én azt mondom, hogy a szervezetünknek maga az, hogy átkapcsol ketontesteknek az égetésére, nem pedig cukrot éget, az nagyon egészséges, mert ha belegondolunk, hogy honnan indult a x 10 000, 20-30 ezer évvel ezelőtt az evolúciónk. A szervezetünk, ahogy kifejlődött, voltak éhezéses periódusok, aztán vadásztunk valamit, vagy gyűjtöttünk valamit, és ettünk, aztán megint éhezéses, és az anyagcserénk mindig átváltott. Ezért is van ez a két útvonal. Tehát, hogy erre teljesen fel vagyunk készülve, és ez nagyon egészséges.
Csak nem hagyjuk éhezni.
Így van, mert kellemetlen érzés. És... én, amit a ketogén diétának a helyét, ahol látom, a medicinába, tehát rettentő jó epilepsziába. Gyógyszerrezisztens epilepsziába nagyon sokat tud segíteni egy ketogén diéta. Viszont például megterheli a májat, az első egy hét, két hét, ott nagyon fölborulnak a dolgok. Nem feltétlen erre van szükségünk. Szerintem sokkal jobb, hogyha ezt a ketogén állapotot, a ketogenezist úgy érjük el, hogy nem eszünk. Uh-huh. Tehát én sokkal jobban
a bőjt. A bőjthöz,
igen, ugye? Tehát én a bőjtnek a híve vagyok inkább. Persze, hogyha valaki szeretne fogyni, nagyon jól lehet a ketogénnel fogyni, de megint csak egyszer csak abba fogja hagyni a ketogén diétát, és akkor mi lesz? Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy a legjobb a napi 16 órás éhezés, vagy bőjtölés, ami nem tudom, 5-től, mondjuk, hogyha 5-ig eszek, vagy 6-ig, akkor utána 9 körül tudok reggelizni. Vagy hát valaki a reggelit.
Nem vészes amúgy.
Igen, tehát ez amúgy, ahol nekem nehéz, a szociális érintkezésekbe. Aha. Tehát amikor este, mondjuk nyáron kiülünk borozni, hát akkor elvileg nem lehet.
Akkor borul a történet.
Igen, és azt mondják, hogy már heti 3-4-szer, hogyha ezt megcsinálod, az már jó. Vagy akár...
Vagy kihagyod a reggelit, nem? És akkor mondjuk délben eszel először, az ugyanaz kb.
Ugyanaz, igen. Mondjuk jobban szeretem, hogyha a reggeli picit előbb van, de amúgy megint csak egyénfüggő. Uh-huh. Próbáljuk ki, hogy nekünk mi működik. Vagy ott van, aki azt csinálja, hogy egy héten nem eszik egy napot vagy két napot. Most én, amit ki fogok próbálni, a havi 2 nap, mert ahogy néztem, már annak is megvolt az anyagcserén a különböző értékeken a hatása. De azt se úgy kezdem, hogy rögtön 2 nap, hanem először csináltam 1 napot, jövő héten fogok másfelet, és akkor utána átállok 2-re.
És akkor ez miért jó gyakorlatilag?
Hát ezt hívják ezt a metabolic switchingnek, ez amikor átáll az anyagcsere. Ez például nagyon jó a hormonrendszernek. Tehát, hogyha valakinek alacsony a tesztoszteron szintje, ez egy jó dolog, amit megpróbált. Ez egy ilyen reset button, vagy reset gomba a testünknek. Nagyon jó a például diabéteszbe, pedig ugye sokszor halljuk, hogy 5-ször kell lenni, és a többi. Vannak vizsgálatok erre. Sokszor úgy is bőjtölnek, hogy csak mimelik. Ezt úgy hívják, hogy fasting mimicking diet, hogy ilyen 400 kalóriát esznek X napon keresztül.
Igen, és ez a baj, bocsánat, hogy nagyon sok információ van, nagyon sok egymással szemben álló információ van, hogy tényleg ugye egy átlag laikus ember hogy döntse el, hogy most melyik irányba indul el? Hogyan álljon neki? Megmerje csinálni? Jó ez, hogy úristen, most nem okozok kárt magamba, hogyha bőjtölök, stb.
Mivel azt, tehát hogy amire nagyon jó, tehát például a vércukorszint, a koleszterin és a többi, tehát hogy ezeket, ami a laborban sokszor csillagos, ezt szépen el tudja törölni. És éppen azért nekem a páromnak borzasztó volt a vérképe, amikor találkoztunk, most amúgy már nagyon szép, de neki volt az, hogyha nem evett egyszer egy fél napon keresztül, teljesen rosszul volt, dezorientált, nem tudta jól kontrollálni a vércukrát. És ő is most már sokkal egészségesebben étkezik, de ő is ki akarja próbálni ezt a 2 napos bőjtölést, de neki mondtam, hogy neki először fél nap, hogyha úgy érzi, hogy valami nem stimmel, akkor egyen, nem baj. Uh-huh. Akkor következőleg.
Újra próbáljon azt.
Így van. Ha valaki viszont mondjuk már cukorbeteg, vagy prediabéteses, ez csak is orvosi felügyelettel. Uh-huh. Tehát meg lehet próbálni. Láttam vizsgálatokat, ahol 2-3 hétig felborult egy picit a vérkép, de utána nagyon szépen beállt, és javultak az értékek. Úgyhogy nyugodtan, szerintem a legegyszerűbb belevágni, valakinek a 12 óra sincs meg. Hogy akkor csinálja ezt, hogy este 7-kor először nem eszik, és utána reggelizik, és vagy akkor a legegyszerűbb nővérem úgy csinálja, nem számogatja az órákat, 5 után nem eszik. Uh-huh. És akkor általában kijön a 12, 3, 4, 5, 6, attól függ, mikor reggelizel. És akkor ez így egyszerű, és mégis jó.
Amúgy barom érdekes, hogy én nagyon sokat kísérletezek ezzel, meg érdekel a terület, tényleg egyrészt egészségmegőrzés szempontjából néha néhány kilót leadni, leégetni, tehát hogy így nagyon érdekes a terület, és hogy tényleg tök jó, hogyha megfigyeli magát az ember, hogy milyen az energiaszintje, hogy alszik utána, mikor lesz éhes újra. És én is, amikor mondjuk ilyen, nem tudom, 2-3-4 napon keresztül kihagytam a reggelit, és akkor rájöttem, hogy igazából ez így működik.
Igen. És nekem tényleg, mondjuk, egy hétig volt nehéz. Aha. Tehát az első egy hét. Igen. Igen, és amúgy érdekes, most eszembe jutott a bőjtölésnél, ezt a fasting mimikinget, amikor csak azt hiszem 400 kalóriát esznek, vagy 300-at, ezt kemoterápia mellett néztek. Igen, de egy héten csak, nem tudom, 3 napot. Tehát, hogy ott sem minden nap, de hogy ez a bőjtölés, mímelés kemoterápiába ez nagyon jó hatással volt, és elfejtettem a nevét, de egy brand is épült rá, és meg lehet rendelni a csomagokat, és tehát ezt is lehet akár gyógymódként is használni.
Hát szerintem nagyon, nagyon hasznos, meg nagyon érdekes gondolatokat mondtál. Többször beszélgettünk erről, hogy mindig kérdezgettelek, amikor így próbáltam optimalizálni a dolgaimat, meg étrendemet, és szerintem főleg tényleg egy ilyen, a mai világban egy ilyen stresszes életmódban, akár vállalkozóként, akár alkalmazottként, azért nagyon is meghatároz az energiaszintünket, hogy mennyire
igen,
figyelünk oda.
Igen, de a stresszet, ha már fölhoztad, nem gond, persze, hogy stresszes vagyok, és persze ezt mindenki úgy elfogadja, de ezt nagyon fontos kezelni. Tehát ez olyan szinten kihatással van minden rendszerünkre, hogy erre is figyelmet kell fordítani, és erre legyintenek leghamarabb az emberek. Uh-huh. Úgyhogy ez még egy nagy kihívás, hogy ki hogy tudja kezelni a stresszet. Ez aztán végképp az egyéntől függ, hogy mi az, ami bejön neki. Légzés, gyakorlat, vagy jóga, vagy meditáció, vagy imádság, vagy mantra.
Még uh-huh. Nagyon érdekel, hogy azon túl, hogy ugye ezt a tanfolyamot elvégezted, vagy még végzed, hogy mi történt az elmúlt 2 évben, amióta ugye volt a múltkori beszélgetésünk, hogy alakult az életed itt a járvány alatt, ezzel a tanfolyamon is miket tanultál, és hogy indult el a vállalkozás?
Igen, hát ugye amikor elkezdtem a vállalkozást, pont beütött a Covid, és nekem az egész vállalkozás ötletem az volt, hogy bejárom az országokat előadásokat tartani. Tehát annyira nem volt jó a kezdet, és hogy szépen lassan elvégzem ezt a kurzust. Igazából arra jöttem rá vállalkozóként, hogy először is el kell engednem azt, hogy és így lesz, és így lesz, és ezt akarom, mert úgyse úgy lesz. És az elején ez nagyon frusztrált, hogy de mi lesz a jövő héten, vagy mit csinálok. Aztán rájöttem, hogy mindig kialakult, tehát és egyszerre nagyon sok mindent csinálok. És tényleg van olyan hét, amikor nagyon sűrű, ezt még nem nagyon tudom kezelni, hogy van, amikor alig tudok aludni, amit nem szabadna, és van, amikor meg egy sokkal lazább hét van, de amit elkezdtem, tehát továbbképzéseket tartok gyógyszerészeknek, tehát a szakmán belül járok gyógyszertárba is helyettesíteni, ami amúgy nagyon értékes, mert beszélgetek a betegekkel, és nagyon sokat tanulok az ő szemszögükről. Akkor a funkcionális gyógyászatot ugye az előadásokon túl vagyok, még vizsgázni kell, és elkezdtem itthon a természetgyógyászat tanfolyamot, hogy tudjak betegeket fogadni konzultációra, addig pedig egyéni oktatást nyújtok betegeknek, hogyha igény van rá, illetve elkezdtem a Facebook oldalam, borzasztó vagyok social médiában, tehát erre rá kellett jönnöm, hogy én soha nem leszek az, aki minden nap posztol, és a többi volt podcastom is, az egy nagyon jó lehetőség volt, a kutatásba is picit vissza tudtam menni, tehát hogy mindig jön valami új, cégeknek adok tanácsot, úgyhogy ezt
várom.
De nem
bántod meg a váltást, akkor az a lényeg.
Nem, és mindig más. Tehát fogalmam sincs úgy, hogy február pontosan hogy fog kinézni, de biztos tök jó lesz.
Ennyi, így kell hozzáállni. Na hát szuper, nagyon szépen köszönöm a hasznos gondolatokat, és akkor mivel fordulhatnak hozzád, illetve hol találnak meg a nézők, hogyha érdekel valami, illetve nyilván majd bátorítjuk a nézőket, hogy kommenteljenek nyugodtan a videó alá, hogyha maradt kérdés, azon túl hol találnak meg.
Van weboldalam, és akkor ezt fel fogjuk tenni, ezt is a videó alá, és akkor
illetve egészséglabor, ugye? A fantázia név.
Igen, egészséglabor a Facebookon, és akkor ott szoktam ilyen információkat, edukatív jellegű dolgokat föltenni. Az elmúlt fél évben egy picit kevésbé, de hogyha aki már újított föl lakást, az tudja, hogy az milyen. De most megint visszatérek, és akkor ott próbálom picit formálni ami szerintem nagyon hiányos Magyarországon az egészségügyi tudásanyagot.
Szuper. Szerintem nagyon hasznos, engem nagyon érdekel a téma, úgyhogy bízom benne, hogy a nézőknek is tényleg a sok-sok üzleti és leginkább üzleti tartalom mellett egy kis szint vitt a csatornába ez a beszélgetés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm.
Köszönöm. Sziasztok.